Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Azt a különös kegyelmet, hogy a te akaratod és döntésed vagyunk. Hogy ebből az egész ember világból magadnak egy különös népet gyűjtesz össze. Ezeket fenntartod és oltalmazod. Köszönöm, Uram, hogy ebben a világban, amelyiket te a bűn világának nevezel, az átkot hordozóknak, az ítélet haragját szaporító világnak nevezel. Itt Jézus Krisztusért vannak kiválasztottaid, akiket kivontál a bűnnek, az átoknak, a haragnak, az ítélete alól, és a magadénak jelentetted ki őket. Könyörülj a szívemen, Uram, hogy hadd csendesedjen meg most előtted. Könyörülj a gondolataimon, hogy ne uralkodhassanak rajtam. Kérlek téged, hogy amit te mondtál, hogy a te gondolataid, melyek magasabbak a miénknél, hadd legyenek most nyilvánvalóká előttünk kegyelemből. Kérjük a tőled való szót, és az eligazítást Jézus Krisztusért. Amen. János evangéliuma első részéből olvasom az igét. Rosszul mondom, János evangéliuma, de jó, első részéből olvasom az igét, az első verstől kezdődően. Kezdetben volt az ige, és az ige volt az Istennél, és Isten volt az ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne van az élet, és az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. És az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Minden alkalommal, amikor konfirmációra készülünk, teli van a szívem vegyes érzelmekkel. Tudom, hogy honnan jönnek, tudom, hogy hol tanítják és mire tanítják a gyermekeinket. Tudom, hogy hogy szövi át a világ az érzelmeiket, a gondolataikat, hogy mennyire világból valók. És azt is tudom, hogy az Isten valami különös módon keresi a szívüket, a lelküket, de hogy mikorra tervezte a rátalálást, nem tudom. Hogy mikorra tervezi, hogy valakinek a neki szóló ígéret beteljesülésé legyen, nem tudom. A különleges érzelmek azért vannak bennem, mert bár megszólítatnak, tudom, hogy végig fogják járni azt a kényszerpályát, amit minden életút végigjár mindaddig, amíg a szabadság útjára nem állítatik. És ebből következik, hogy amikor a szülők a kereszteléskor egy fogadalmat tettek, azt mondták, hogy úgy nevelem, vagy úgy neveltetem majd őket, hogy konfirmációkor önként tegyenek bizonyságot, hogy hisznek Jézus Krisztusban. Akkor az embernek elszorul a szíve, hiszen egy dolgot mindenképpen tud, hogy a nevelem és a neveltetem nem elég. Nem elég. Az Isten kegyelme kell hozzá. És ilyenkor, amikor megállunk együtt az Isten színe előtt, akkor az emberben ott van egy belső hang, hogy megtettem-e mindent. Eleget tettem-e az Istennek tett fogadalmamnak. Vegyes érzelmekkel vagyok minden konfirmációkor. De ezt most félreteszem oda a kegyelem királyi székén ülő kezébe, hogy könyörülj a szívemen, könyörülj a gondolataimon, könyörülj a gyermekeimen, könyörülj rajtuk. És oda fordulok a látható világ felé, ahol egyszer csak akarva, akaratlanul meglátom és meghallom, hogy uralkodik a hazugság. Ebben a világban uralkodik a hazugság. Becsapják az embereket. Ebben a világban valami hihetetlen, sötét, elemi erőszak működik, amelyik a gonoszra csábít, és a gonoszt és a bűn útját jelöli meg az ember útjaként. Az utolsó idők jelei között csak két olyan dolgot említek, amelyik meghatározó módon jelen van. Az egyik, hogy teli vagyunk viszketőfülű emberekkel, ráadásul teli vagyunk viszketőfülű keresztényekkel, akik az igazságtól elhajolnak, a mesékhez odahajolnak, és nézem őket, hogy vajon elvihetők lesznek-e? egyszer megáll mellettük valaki, aki a hamisság lelkéből való, aki álnoksággal teljes és család, és kihasználva, hogy nem áll stabilan a hitében, olyat mond, amivel elvihető. Mert az igazságtól elfordulnak az emberek, a mesékhez pedig odafordulnak. A másikat így határozza meg a Szentírás, hogy sok hamis tanító jelent meg. Ezekre jellemző, hogy nem kímélik a nyájat. És olyan borzalmas és olyan megrendítő, hogy az ember azt gondolná, hogy az ellenség, aki megmondja az igazat, aki kellemetlenkedik, aki megkérdezi, hogy vagy, aki azt mondja, hogy ennyi, de nem kéne neked így járni, hiszen te vallást tettél az Úrról, neked meg kéne térned, nyilvánvaló bűnökbe élsz, elfordultál az igazságtól, és azt mondják, hogy hú, te ez egy kemény, nem szeretem még hallgatni se. Pedig aki nem kíméli a nyájat, az nem így néz ki. Aki nem kíméli a nyájat, az megjelenik a kímélet formájában. És nem fog beszélni a bűnről, a Golgota keresztjének szükségességéről, nem fog beszélni arról, hogy az embernek az elméje oda van kötve a gonoszsághoz. Nem fog beszélni arról, hogy az embernek a természete alapvetően gonosz, hogy megváltásra szorul és megtérésre szorul az élete, hogy valahol egyszer meg kell állni az Isten szín előtt bűnbánattal és bűnvállással, és letenni ezt a nyomorult földi gondolkodás módot, a gonoszt, a hamisat. Erről nem beszélnek, mert kímélik a nyájat. Ezért benne hagyják az embereket a bűneikbe, ezért nem mutatnak helyes irányt, ezért a könnyebb útra vezetik őket, összetörve az Istentől épített fundamentumot, aki a Jézus Krisztus. Vajon nem mennek el valami könnyebb úton? Ahol majd senki nem kéri tőlük, hogy mondd. És a lelked nincs leterhelve a bűntől. Mondd. Nincs szükséged a szabadításra. Vagy elmennek olyan helyre, azt mondják, hogy ó, veled minden rendben van. Te éppen jó vagy, így, ahogy vagy. Nem lesz csábító. Ez. Tudjátok, óriási különbség van az Isten szent lelke vezette közösség belső munkájában, egészen elkülönül az úgynevezett csoportdinamikai módszereket használók, úgynevezett közösség építő munkájától. Ahol az Isten szent lelke munkálkodik, ott az ember érzékeny lesz először nem a másik bűnére, hanem a sajátjára. Ahol Isten szent lelke munkálkodik, ott megbánhatatlan megtérést munkál. Érzékeny teszi az embert az Isten előtti állapotának igazságára, vagy hamisságára. Érzékeny teszi az embert, hogy a cselekedeteim Istenet gonoszak vagy jók voltak. Ahol Isten szent lelke munkálkodik, ott a lélek kontroll alatt van, de Isten szent lelke éltető kontrollja alatt van. Míg ahol a pszichológizmusnak a klasszikus csoport építő munkája folyik, ott nem testvérré lesznek az emberek, hanem szeparációra hajlamossá lesznek az emberek. A krisztusi közösség befogadja a gyöngét és a nyomorultat, és legfeljebb lelassítja a lépteit, hogy együtt menni képesek legyenek velük, míg a másik elhajítja az általa értéktelennek, vagy gyöngének minősítettet. Kontraszelekciót csinál. Vajon a gyerekeink merre felé mennek tovább? Ezért tudjátok jól levenni a szememet a világról, még az egyházról is, és arra az egy valakire függeszteni, aki maga az élet. És most az a kérésem, hogy ne botránkozzatok meg azokon a kifejezés módokon, amiket használni fogok. Mit mond a Szentírás, mi fog történni a keresztényekkel? Nem tudom, tudjátok a legutolsó számadatokat, hogy Róma több mint 1 milliárdnyi lelket számlál, a római katolicizmus. A protestáns egyházak és a pünkösdi mozgalmak összlétszáma 1 milliárd 200 millió lelket számlál. Ez a teljes emberiségnek egy igen komoly létszámát képezi. Ezek a keresztények, akik valamilyen szinten, valamilyen úton, módon vallják azt, hogy Jézus Krisztus Úr az Isten dicsőségére. De mit mond a Szentírás, mi lesz a keresztényekkel? És itt jön az első nagy próbatétele az apai és az anyai hitnek. Azt mondja a Szentírás, hogy a keresztények meg fognak változni, a hitehagyás be fog törni, ahol a hazugságnak és a csábításnak, a szellemi erők munkájának az emberek, egyedek be fognak hódolni, és amikor az Antikrisztus megjelenik, az egész világ hódolatát bírni fogja. Le van írva. Milyen korszakban nőnek fel a gyerekeink? A szellemi hazugság, a szellemi gonoszság és csábítás korszakába, ahol a kereszténység létszáma egy ponttól kezdve nem fog apadni, hanem megváltozik a gyülekezet. Ezért nem lesz észrevehető a differencia. Átváltoztatja a gyülekezet belső lelkiségét, a gondolkodás módját, a látás módját. Liberalizálja. Megengedi, hogy más technikák legyenek, Isten szentelte, kiszoruljon. Középpontban nem Jézus Krisztus áldozata lesz, hanem a dicsősége. Márpedig az áldozat mutatja a dicsőséget, és a dicsőség fel nem érhető az áldozat nélkül. A kereszténységen belül lesznek majd a hitehagyók, akik elkezdik majd tagadni a szűztől születést, mint eddig, Jézus Krisztus istenségét, mint oly sok helyen most is, Jézus Krisztus páratlanságát, az írás tekintélyét, a megváltás szükségességét, a Krisztus áldozatát, az üdvösséghez tartozó hitigazságokat, és jön helyette egy új tan és kereszténységnek nevezik. Lesz vezérkara, lesz papsága, lesz apostolsága. Csak a feje a világosság ruhájába öltözött Sátán. Erre felé megyünk. Mire van akkor szükségünk?
a tiszta evangéliumra, az Isten tiszta beszédére, az Isten szent lelkének a munkájára. Nézzük meg, hogy néz ki az igazi fundamentum. Az első szót, hadd mondjam így, hogy a kijelentés. Mi állunk a kijelentés fundamentumán. Amíg Isten ki nem jelenti magától, a semmiféle ismeretünk nincs, nem is lehet. Amíg nem mondja meg, hogy ő ki, nem tudjuk imádni, és nem tudjuk, hogy kicsoda. Isten éppen attól és azért Isten, hogy senki fel ne foghassa és át ne láthassa. Hiszen lényének titka elhordozhatatlan minden más lény számára. Csak egyedül önmagára nézve elhordozható önnön titka. Mert az Isten titka a Krisztus. Az önmaga áldozata az Istent megismerni. Jézus Krisztus által lehet. Egyedül. A kijelentés által lehet egyedül. Minden más lény, vagy más létező önmagába van kifejezve. Nézzétek, amikor beszélünk a gyerekeinkről, azt mondod, hogy a fiam, azt mondod, hogy a lányom, akkor megképzik előtted egy alak, egy test. Visszahallasz egy hangot, és látsz egy lelket működni ebben a testben. És keresed önmaga kifejezéseit, hogy értsd. Mert ő önmagával van kifejezve. Az Isten kutathatatlan. Az Isten gondolat. Az Isten akarat. Az Isten olyan személy, aki elrejtőzködik, vagy kijelenti magát. Nem áll előtted, nem látod. Annyit tudsz róla, amit kijelent magáról. Nem kutatható. Csak hódolattal szólítható. Azt közli, hogy minden értelmet meghalad a bölcsessége, a gondolata. Isten titka a gondolat. Isten élete is gondolat. Isten műve is gondolat. Isten kijelentése is gondolat. A teremtés is gondolat, amelyik szóvá lett. Igévé kijelent. És a gondolat láthatóvá lett. Alkotássá, teremtményé, földé, folyóvá, levegővé, emberi életté. Az Isten. Annyit tudsz meg belőle, amennyit kijelent magából. Ha szól, ha szól, de kihez szól? Isten önmagát, mint gondolatot közli, mert Isten lélek, a lélek gondolatban jár, a gondolat szerkezete pedig valami különös szerkezet. Észrevettétek már, kicsiket nem kérdezem, mert majd egyszer megkérdezem. De tőletek idősebbektől, hogy a gondolat is te vagy. Észrevetted, hogy önnön gondolatodtól elrémülsz. Észrevetted már, hogy megrendülsz attól, hogy mire gondolsz. Hogy tetten éred önmagad mélységeit,
a gondolatban. Észrevetted már, hogy amikor a gondolatból szó lesz, milyen hatalom épít vagy rombol? Észrevetted, ha gondolatból szó lesz, vihar támad vagy béke? Észrevetted, hogy ki vagy? A gondolat logikája állítás, létesítés. Valamit állít, és valamit létesít. Mit állít? Én vagyok az Úr, a te Istened. Mit létesít? Engem. Én akartam, hogy te élj. Én vagyok, aki akartam, hogy légy. Én vagyok az ige az Istennél volt, Isten volt az ige. Titkokban járatjuk őket. A titkok világát tárja fel Isten előttük. Hogy vagyok, és azt, hogy vagy. Én szeretet vagyok, és te szeretett vagy, tanítja az Isten. Bár én szent vagyok, és te szentségtelen, megbocsátok, mert a megbocsátás gondolatának Istene vagyok. Ige, a gondolat, mint titok, megfejtője a szó. Ezt a szót hívjuk mi igének, amikor Isten beszél. Az ige az a teremtő gondolat, amelyben Isten önmagát kijelenti. És senki legyen meglepve, hogy a kijelentésben ő él, és mást éltet. És a világon minden létezőben ige rejlik, mert minden lét valamilyen fokon kijelentés. Minden létforma valahol kijelentés és isteni akarat. Ha nekünk ilyen Istenünk van, aki a kegyelemnek, az irgalomnak, a szeretetnek, a létnek Istene, aki akart, akkor ebben az elfajzott, nyomorult, gonosz, lélek és életgyilkos világban egyetlen menedéked annál az Istennél van, akit Jézus Krisztus áldozata után úgy hívhatunk, hogy édesatyám. Akitől születtünk, aki gondot visel, aki törődik velünk, és aki megbizonyította azt, hogy szeret. Holnap folytatom. Imádkozzunk. Nyilvánvaló, hogy a te gondolatod nem a mi gondolatunk. Éppen ezért mérhetetlen hálára kötelez, amikor a magadét közlöd, és a milyenkét teszed. És lesz belőle hitnek gondolata. Lesz belőle életnek bizonysága. Lesz belőle megtartó és vigasztaló szó. Életerőt adó szó. Köszönjük, édesatyánk, hogy kijelented magad a tieit. Arra kérünk téged, hogy formáld a mi szívünket olyanná, hogy befogadni képes legyen, hordozni képes legyen, és engedni szabad akaratának képes legyen.
Könyörgünk a gyerekeinkért. Munkálkodj bennük a te véghetetlen kegyelmeddel, irgalmaddal és Jézus Krisztus véréért a te szereteteddel. Amen.